6 óra 38 perc. Miben különbözik egy amerikai marhatelep és egy hazai társa? A tejtermelésben gyakorlatilag nincs különbség. A hústenyésztésben azonban szemmel láthatóan nagyobb az üzlet kint, mint itthon. Ez volt a benyomás állandó agrárszakértőnek, aki a napomban járt az Egyesült Államokban. Simon Attila elmondta, az elmúlt termesztőknél új divat jelent meg. Visszatértek az 50-es, 60-as években kedvelt fajtákhoz, ami nagyon bejött a fogyasztóknak. A túltermelés pedig állandó piacfelméréssel akadályozzák meg. Vele beszélgettem mindenről.
Mi a legfőbb különbség egy amerikai marhafarm meg egy hazai marhafarm között?
Ketté bontva a hús marhát és a tejlő marhát. Én a tejlő marhában nagy különbséget nem láttam. Ugyanaz, ahol isten állományban, kicsit hasonló genetikával, a fejűrendszerek szinte teljes mértékben majdnem megegyeznek, hiszen két vezető cég nem reklámozza őket, viszik a piacot Európába és Amerikába. Már ez körülbelül megegyezik. Hozamokban van némi különbség, de én tejlő marhán nem láttam nagy változást, se pro, se kontra. Egyiknek sem az előnyére. Húsmarha az már az egy nehezebb kérdés.
Mert?
Mert fölmentek az árak, majdnem duplájára a bolti árak és a felvásárlási árak is. Én úgy látom, hogy ennek ellenére, hogy fölmentek az ára, mindig komoly dekadencia ül a húsmarha tartókon. Körülbelül egyharmadával csökkent a tenyésztők száma. Genetikában hasonló az európaihoz, egy kicsivel jobbnak találom, de ez a folyamatos átegészségügyi problémák és antimarketing a marhák ellen nézve azért, mert küszögnek, meg szellentenek, meg mindenféle környezetvédelmi zöld szeretek támadták az ágazatot. Ez meg is látszik az ágazaton, mert nem igazán szívesen termelnek marhát, illetve csökkentették minimális a létszámot. Dél-Amerika se tud behozni sokkal több marhát a piacra. Egy komoly kereset alakult ki, szinte aranyárban van, tehát 10-20 átszámítva 20-25 ezer forintért lehet kapni egy jó minőségű sztéknek való marhahúst, úgyhogy ez elég meglepő volt, hiszen valójában régebben millió számra volt tele az amerikai legelőbb marhákkal, és most látványosan csökkent a mennyiség.
Ez azt mondod, hogy kereslet azért megvan, mert azért az amerikai nép azért a sztéket többet eszi, szerintem átlagban, mint egy magyar, és hogy emelkednek az árak, előbb-utóbb akkor azt jelenti, hogy valakik még csak beszállnak a bizniszbe, nem?
De nem, rákérdeztem három helyen is, hogy most akkor több barátok lesznek. Nem, ez a folyamatos támadás, amit kapnak a lakosságtól, illetve a szervezetektől számukra, ez sokkoló hatással volt, és nem is értik, hogy mit lehet tenni ebbe a kérdésbe. Ők már belefásultak a folyamatos ellenőrzésekbe, a pluszköltségekre, az átegesi problémák miatt. Milyen fásultságot látok ebbe a helyzetbe, független attól, hogy szerintem most jó pénzt lehet, nem kaszálni, de azért jó profitot lehet elvállítani a húsmarha termesztéssel, tenyésztéssel. Világos, sokkal jobb a helyzet, tehát az a 5 éves folyamatos antimarha, meg mindenféle kikiáltott bűnözőnek a marhákat, a marhatenyésztőket, totálisan morálisan szétzúzta ezt a tenyésztőtársadalmat. Amit kell, mert van is tábú, van minden. Hát meg kell, azt megcsinálják, semmi extra fejlesztés, semmi új variációk ebbe a kérdésbe, tartják a piachoz, függetlenül attól, hogy mennyi az ára, most akkor több pénzük van, de nem ugranak be nagyobb állományfejlesztésbe.
Ha már szóba azt a Dél-Amerikát, ugye ott Argentína az egyik ilyen komoly termelő, legalábbis sztékügyben mindenképpen azt gondolom, hogy megkerülhetetlenek, és mondott, hogy akkor ők sem szárnyalnak, vagy ők se tudnak többet eladni Amerikában, mint eddig?
Tudnának adni, meg keresett. Tehát azért az argentin majdnem, hogy többet szállít be az amerikai piacon, az a maga az amerikai tenyésztők. Ők is szenvednek igazából az átlagosi problémáikkal. Piacnak ez a volatilitása, tehát billegő piac kell, nem kell, de tolják a piacra, de elkezdett növekedni Ázsiának is a fogyasztása. A moszlim országok is kezdtek fogyasztani, ahol magasabb életszínvonalat értek el, úgyhogy általánosan világban egy kereslet van, de nem nincs mögötte akkor a fölfutó termés, ami ezt lekövetni, ezt a keresletet.
Nézzünk egy almatermő vidéket az Egyesült Államokban versus Magyarország. Mit tapasztaltál kint?
Hát itt vannak csodák. Két okból is, egy a hozamokban, mert azért itt vígan dologba lehozzák a magyar átlagtermés 2-2,5-szeresét, 50-60 tonnákat takarítanak be, mi pedig harcolunk a 20 tonnák, hogy az ne legyen, még öntözött körülmények között is. Olyan helyet tettek almákat, ami abszolút stabilan termelhető, a fagyvédelmet, öntözést megoldották, tudják az almát színesíteni, tehát majdnem, hogy mélybordóra lehet a talkintípusokat szépen a párásító fejekkel beszínezni, és ami nagy érdekesség, visszakanyarodtak a piacon a 50-es, 60-as évek almájhoz, és nagyon lédús ezek a Kripszéd, Honey Kripszéd, Mézédes, vagy Borizuama volt nálunk régen, ez a két új slágerfajta, ezeket berendezték, ezek az új fajtákat egy ilyen klubrendszerbe, tehát csak pont annyit fát adnak ki, annyit termelnek a gazdák, amennyit a piacon el lehet adni, és ezzel tudják stabilizálni, hogy ne legyenek ekkora beingás, ami náluk, hogy 500 forint és 100 forint között. Viszont ezek klubfajtákat csak azoknak adják ki, akik megfelelő termesztés technológiákkal rendelkeznek, megfelelő biztos háttérrel, de adnak mellé cserébe egy biztos piacot, és érdekes módon a fogyasztók elkezdték fogyasztani ezt a hagyományos régi fajtákat. Nagyon jó, lédús, szinte megcsúran az ember szájában, amikor belearap, és harsogó, tehát ezek a kripszi rendszerek. Ez így látom, nagy siker lesz Amerikában, nem csak a friss piacon, hanem a légyártásnál, és én szerintem abban jócskán lenne, mi tanulunk. Mi még mindig a hozomokkal küzdünk.
Azt mondod, hogy odafigyelnek arra, hogy kik azok, akik termelhetnek, de hogyan lövik be azért azt, hogy mekkora lesz a kereslet?
Törmélyik a szállható piacot, az újfajtákra tesznek 10-20% a szép fogyasztás, már a lakosság az érdeklődik az újfajták iránt, hiszen nagyon kellemes és jó ízük van, és igazából nosztalgikus ízek jönnek elő, ami igazából keresett. Tehát mindenki emlékszik a nagy rétes almára, a borízi almára, tehát vannak ezek a régi nagyfajták, amit igazából lehetettek a tárolhatóság meg egyebek miatt. Olyan profitárolók vannak, hogy akár következő év szezonjáig is el tudják tárni az almát ugyanebben a minőségben, mivel nagyon komoly ízbázisra van, nagyon kevés ízlesztéssel. A jólagold, a idered, meg amik piacon vannak, igazából az csak választékbővítésnek minősül. A másik, hogy ezek az újfajták részben rezisztensek, tehát kevesebbet kell permetezni. Most az őrült szágódás, mint az elmúlt 15 évben a gazdák a egy-egy alma megvédésére, az a varasodás, vagy dísztaromot ellen 16-18 év permetezés helyett 5-6 permetezésre tudják megoldani. Olcsóbb költségekkel jó piacra tudnak termelni, plusz jó hozamot, ez egy óriási profitot jelent a gazdák önbevétel szempontjából.
Tehát piackutatás és jó tároló kapacitás, ugye erről beszéltünk, a tároló kapacitással azért van baj Magyarországon. Na és akkor járták kukoricaföldön, hát gondolom a hektár az ott is hektár, vagy legalábbis úgy néz ki, mint az itteni határban a kukorica, de mi a különbség?
Hát idén rekordévük van, nagyon jó tavaszuk volt, összesvetés tökéletesen kikelt, nagyon néztek ki a betakarításként éppen a kukoricában, persze vannak ott is zónák, ahol száraz zóna volt, ahol csak az 5-6 tonnát érték el, de ők a 20 tonnátos csomolják. Nálunk azt azért egy kukorica versenyen a dénnyertes tudja érni 20 tonna fölötti. Kukoricában abszolút profik, tehát van azért, mert használnak még mindig génmódosított kukoricafajtákat, bár egyre inkább igény van a génmomentes termelésre. Nagyon-nagyon profi módon és nagyon nagy technológiai tudással és fejlesztéssel csinálják. Öntözés, lináröntözés, föld alatti öntözés, csepegtető öntözés, hát mindent oda tudnak adni a kukoricának, ami szükség van, és egyáltalán nem hat rájuk annyira a klímaváltozás, persze hat, mert ott is vannak visszaesések, de idén szerintem, nem, ahogy beszélgettem a gazdákkal, egy 15-20%-kal komolyabb mennyiség kerül be az amerikai belföldi piacra, és ezzel párhuzamosan pedig látják el Európát, Dél-Európát kukoricával.
A mezőgazdaság idehaza küzd a munkaerő problémával. A tengeren túlon van ilyen gondjuk?
Most már van, mert ez a Trump kiadott rendelet, és a vendégmunkások egy részeteknek nincsen papír, dokumentuma, vagy engedélyük, hogy adatkozik be, akár az építkezésről is leveszik az állványról, és elviszik a gazdáktól is, tehát ott is van egyfajta stressz miatt, hogy ki fogja betakarítani a termést, ezért például zöldséges gazdák kevesebbet is terveznek következőre, tesznek paradicsomból, káposztából, tehát kézimunkaigényes zöldségnövényekből, hiszen nem látják biztosítottnak azt, hogy egész évben garantáltan ott lesz a kézimunkaerő, ami eddig egyébként megrendelkezésre állt szabadon.
Használnak-e precíziós eszközöket egyébként, hogy segítsék magukat a munkaerőhiánnyal szemben?
Nem, és igazából a kiváltásra vannak robotok, de még azok nincsenek olyan szinten. Precíziós gazdálkodás igen magas szinten van, a szántás nélküli művelés profi szinten van, nótilis, tilics, múgyva vetett szemek, tehát mindent, ami arra utal, hogy visszakarékosan tudnak előállítani bármilyen növénytermesztési terméket, a búzát, kukoricát, vagy bármi mást, vagy szóját, azt már ők abszolút precíziós technológiával csinálják, ebben kapnak komoly támogatást a USDA-től, az amerikai minisztériumtól vannak ilyen regionális office-ok, irodák, ahol folyamatos vakcinációra figyelik, hogy mit lehet segíteni. Hát kukoricában szerintem ők most is megverik a világot bármely országát.
Jelentősen megugrottak a hepatitis A fertőzések száma. November elejéig mintegy 1600 ember kapta el ezt a betegséget, ami kiugró magas számnak számít. Mit lehet tudni erről a vírus, erről a betegségről? Mi az, ami kiváltó oka lehet ennek?
Ez egy fertőző betegség, amit egy vírus, a hepatitis A vírus okoz. Ugye most erről beszélünk, többféle ilyen mágyulladás van, többféle vírus okozhat fertőzést, most ez a jelenleg elterjedt, ez az A-típusok. A vírus az étellel, mosatlan gyümölcsel, szájon keresztül kerül a szervezetbe, és így okoz tüneteket. Tehát nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk a higiéniára. Fertőzött víz, kézmosás hiánya szintén segíti a vírusnak a terjedését.
Hogyha már valaki elkapta, akkor mi a teendője?
Először is a tüneteket kell figyelni. Tehát a betegség általában 2-6-7 lappangási idő után okoz tüneteket, amik lehetnek ilyen légúti fertőzésszerű tünetek, aztán hányás, hasmenés, hasfájás, fejfájás, láz. Így kezdődik, és hogyha súlyosabb formába fordul, akkor okozhat bőrtüneteket. Itt elsősorban a sárgaságra kell gondolni, tehát sárga lesz a betegnek a bőre, a látható szemfehér része, és aztán utána, amikor már az erősebb tünetek is megjelennek, akkor pedig még akár a vizelet sötét színe, vagy a széklet fehér színe is fölhívja erre a figyelmet. Nyilván, amikor ilyen tüneteket tapasztalunk, akkor orvoshoz kell fordulni, ahol a megfelelő kezelést megkapja a beteg, súlyosabb eseteket kórházban kell kezelni.
Hogy lehet egyébként egy ilyen járványidőszakra, akár vagy egy kifejezett vírusra, fertőző betegségre felkészülni, vagy egyáltalán fel lehet készülni egy ilyenre?
Nyilván nagyon fontosak a higiénés szabályok, illetve azoknak a betartása, a kézmosás, az élelmiszer higiénére való odafigyelés, nyilván az, hogy egészséges ivóvizet igyon a páciens, ezekre mind lehet figyelni, és rendszeres kézmosással meg lehet előzni a terjedést, mert ugye szájon keresztül terjed ez a vírus, tehát ezt megesszük, megisszuk, úgy kerül a szervezetbe. Ez az egyik, a másik pedig a megelőzés, létezik védőoltás. A hepatitis A vírus ellen, ezt a védőoltást nem kötelező védőoltásként igényelni lehet a házi orvostól, gyermekorvosoktól, és akkor a házi orvos ezt felírja, a páciens kiváltja, és akkor így lehet védekezni. 2 oltásból áll az oltási sor, az első oltás után 2-3 héttel kialakul egy védettség, majd az emlékeztető oltást, a második oltást, az első oltás után 6-12 hónappal beadva, egy nagy 20-25 évre szóló védettséget tudunk elérni. És kétféle oltás létezik, van olyan, ami csak a hepatitis A vírusra ad immunitást, és van olyan is, ami az A-re és B-re komplexen is egyszerre. Ezekről a házi orvosok által tájékozódni.
Én emlékszem, hogy ezt általános iskolás koromban egyébként megkaptam, akkor ez azt jelenti, hogy én most egy még jó pár évig védett vagyok, mert ugye ezt amikor megkaptam, nagyjából 2008-2009 lehetett, most azért már 2025 van.
Hogyha kapott már oltást, és eltelt 20 év, akkor érdemes megismételni.
Ugye hepatitisen túl azért most nagyon benne vagyunk egy olyan időszakban, így novemberben, hogy azért bejött a hideg, most már beköszöntött az esős időszak, előjön az influenza járvány is, azért hallani olyan híreket is, hogy a Covid-nak egyes variánsai még azért ott vannak a levegőben és terjednek. Ilyenkor azért egy komplexebb védekezés is szükséges?
Hát ugye a Covid-ra is megvan a védőoltás, nyilván az, aki veszélyeztetett, súlyosan immungyenge, akkor őnekik javasoljuk a COVID emlékeztető oltást. Az influenza oltást azt évente szükséges fölvenni, szintén javasoljuk azoknak a pácienseknek, akiknek fokozott szívérendszeri kockázata, cukorbetegsége van, vagy egyszerűen csak idősek, vagy valami miatt gyenge az immunrendszerük, illetve olyanoknak is, akik nagyobb közösségben, sok gyermek, sok ember között, vagy akár az egészségügyben dolgoznak. Tehát a védőoltásokkal is meg lehet ezt a két említett betegséget előzni, illetve hát az általános vírusfertőzések időszakában nyilván nagyon fontos az, hogy aki tüneteket észlel magán, az hordjon maszkot, mosson rendszeresen kezet, tartsa be a szabályokat, hogy ne fertőzze meg a többi embertársát, illetve amivel föl lehet készülni, ez az immunrendszer erősítése, a vitaminok szedése, a testmozgás, a sport.
Pont ezt akartam megkérdezni egyébként, hogy milyen akár természetes, akár mondjuk ilyen gyógyszeres lehetőségek vannak a védekezésre?
Hát a védekezésre természetes lehetőség, a vitaminok, az egészséges táplálkozás, az egészséges életmód, és ugye amit említett védőoltások, amit felültől soroltam.
A Magyar Orvosi Kamara házi orvosi munkacsoportjának ügyvivője dr. Szabó Gyöngyit hallották. Nem sokára 7 óra friss hírekkel jelentkezünk itt a Trend